Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép jó napot kívánok, ez itt a Cég Kassa Podcast a Garantika támogatásával. Ahogy eddig is, most is megpróbálunk a kis és középvállalkozásokhoz szólni, kézzelfogható információkat, tanácsokat adni nekik. Az egyik ilyen terület, amiről mindig érdeklődnek a vállalkozások, hogy hogyan lehet hitelhez jutni a KKV-knak, hogyan lehet egyáltalán fejlődniük, hogyan lehet a forrásokat bevonniuk, erre mindig adekvát válasz, hogyha megkérdez az ember egy bankárt. Ezért ülök annak, hogy Szabó Levente úr, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős vezérigazgató helyettese lett a vendégünk mára, hiszen akkor az egyik legfontosabb piaci szereplőtől tudjuk megkérdezni, hogy is áll a hitelezés, és mit lehet tenniük a vállalkozásoknak azért, hogy hitelképesebbek legyenek. Mi lehet az oka annak, hogy a vállalkozások még mindig ennyire megfontoltak a hitelfelvétellel kapcsolatban? Mi lehet az oka annak, hogy akár nemzetközi összehasonlításban is nagyon gyenge a hitelpenetrációnk?
Több kérdés is elhangzott, és akkor próbálok egy picit komplexebb választ adni a kérdésre. Valóban a lakossági hitelezésnek a dinamizmusa abszolút pozitív. Körülbelül másfél évvel ezelőtt elindult a lakáshitelek, jelzáloghiteleknek, mind a lakáscélú, mind pedig a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek a volumen növekedése. De egyébként ez igaz a fogyasztási hitelekre is, személyi hitelekre is, tehát egyértelmű. Egy pozitív fordulat történt másfél év ezelőtt, és most már tendenciáról beszélhetünk, hiszen azért ez elég hosszú időszak ahhoz, hogy ez már egyértelmű pozitív fordulat és folyamat is. Egyébként ez önmagában annyiban pozitív, és a vállalati oldal is értelemszerűen kihat, hiszen a gazdaságnak aktív szereplője a lakosság is, illetve a vállalat is, és a két szegmensnek a működése az kihat egymásra oda-vissza. Tehát magyarul ez a generált lakossági kereslet, legyen ez lakások irányába, vagy egyéb tartós fogyasztási, vagy csak sima fogyasztási eszközöknek az irányába, ez azért a vállalatokat is arra ösztökélni, hogy termeljenek, sőt bővítsék a termelésüket, és adott esetben ezt beruházásokkal segítsék. A vállalati oldalon ez a fordulat még nem jött el egyelőre, ugye azt lehetett látni a tavalyi évben, hogy bár volt egy enyhe növekedés a vállalati hitelpiacon, de hogyha ezt a devizahatástól megtisztítjuk, akkor ez csak egy minimális növekedés volt. Itt annyit hagyáruljak el, nem mondom, hogy ez a reklám helye, de mi tavaly 7%-ot növekedtünk a vállalati hitelpiacon. A piaci átlagot meghaladó módon törekedtünk erre, és az idejében is törekszünk erre, hiszen az egész üzleti stratégiájának egyik nagyon fontos alappillére, hogy a vállalati szektort, és egyébként ezen belül a kis középvállalkozói szektort dinamikusan kiszolgáljuk, illetve támogassuk. De visszatérve az eredeti kérdésre, ugye egy vállalati beruházási döntés, az egy komplex döntés. Nyilvánvalóan befolyásolja az is, milyen források állnak a rendelkezésre, milyen kamatszinteken állnak ezek a források rendelkezésre, milyen típusú forrásmix, ami bevonható ilyen beruházás fejlesztéshez, de a gazdasági környezet is befolyásolja, és itt nem csak a magyarországi gazdasági környezet, hiszen Magyarország az európai gazdaságnak egy abszolút eleme. Itt az európai gazdaság, sőt, akár a világgazdaságnak a folyamatai is befolyásolják a magyar döntéshozókat, mármint a magyar vállalatoknak a tulajdonosai, döntéshozóit, hogy elindítják azt az adott beruházást, vagy egyelőre még nem indítják el
mennyire,
azt az adott beruházást.
Mennyire érzik egyébként azt, hogy akik mondjuk az elmúlt év végén elkezdtek gondolkodni abban, hogy azért megcsönk egy beruházást. Az egyrészt idén azért évelején így meglepő volt, hogy hirtelen visszatért az infláció, ami nem túl jó általában egy beruházási döntésnél. Illetve a másik, ami talán lenni is komolyabb, amiről én is említést tett, hogy azért a nemzetközi piacok, a nemzetközi világ az még mindig nem tudja, hogy mi történik az amerikai vámokkal, ennek következtében mi lesz az európai iparral, tehát ez mennyire látszódott az önök partnerinél?
Én attól függ természetesen, hogy melyik szektorban dolgozik az adott vállalkozás, illetve hogy milyen típusú maga a beruházás. Itt azért két dolgot megkülönböztetnék, de aztán utána nem kerülöm el a választ, hogy egy kapacitásbővítő beruházásról beszélünk, vagy egy hatékonyság növelő beruházásról. Azért azt látjuk, hogy ahol a hatékonyságot az adott működésnek a bővítése mellett az energiahatékonyságot, működési hatékonyságot tudja növelni az adott beruházás, egy költségmegtakarításnak a segítsége vagy eredményével, azokat azért meglépik a vállalkozások, illetve nyilván a beruházásnak a volumene sem mindegy. Kisebb, közepes beruházásokat hamarabb indítanak el, mint nagy átfogó beruházásokat. De egy beruházási döntés, ez egy hosszú távú döntés, annak meg kell térülnie. És azért egy beruházás viszonylag ritka esetben térül meg 5 éven belül, vagy néhány év alatt. Vannak ilyenek egyébként, például különböző energiahatékonyságot célzó beruházások, de alapvetően azért az inkább 5 és 10 év közötti megtérüléssel bírnak ezek a beruházások, és az adott vállalkozásnak, ha nem is tudja az egész időhorizonton látni úgymond a pályát, a gazdaságnak a pályáját, minél inkább ellát, annál inkább belefog, és bízik a jövőben, annál inkább belefog a beruházásba. Azok a nemzetközi turbulenciák, amiket látunk, beleszámítanak a különböző háborúk is sajnos, a mellettünk folyó ukrán háború is, orosz-ukrán háború is ebbe beleszámít. Ez mind-mind a kiszámíthatatlanságot erősítik, hiszen nem lehet tudni, hogy melyik fél, melyik nagyhatalom ki hogyan reagál, és ennek milyen gazdasági, politikai és gazdasági konzekvenciái, vonzatai vannak. Például a különböző vámok, amelyek ugye belengetésre kerültek, szintén olyan folyamatokat indítanak el a gazdaságban, hogy nem erősíti a kiszámíthatóságot, hiszen nem mindegy, hogy piacon valaki bent tud maradni, vagy nem, be tud lépni, vagy nem, tervezhet-e vele, vagy nem. Ezért mindenki akkor egy kicsit kivár, és megvárja, amíg ezek a döntések megszületnek, ezek a folyamatok lezajlanak, politikai szintéren és nyugópontra kerülnek. De azért itt is lehet látni szerintem enyhe pozitív jeleket. Az egyik ilyen, hogy minden egész Európában, és talán Németországot azért itt kiemelném, a német relációban, hiszen ez nekünk az egyik legerősebb gazdasági partnerünk Németország, történelm okán is, és a különböző gazdasági összefonódások okán, gazdasági élénkítő döntéseket hoztak az elmúlt 6 hónapban, méghozzá komoly volumenekkel, Németországban az 500 milliárd euró, azért az mondjuk így, hogy szabad szemmel látható összeg, még német gazdaságban is, ami azért reményeink szerint és prognózisunk szerint azt fogja okozni, hogy el fog indulni a német gazdaság egy növekedési pályán, és az a növekedés az minket is fog húzni magával. Nyilvánvalóan lesz ebben legalább egy ilyen 6 hónapos úgymond csúszás, hiszen döntések már megszülettek, mire azok a programok elindulnak, mire ez a pénz bekerül a német gazdaságra, és mire azokból akár felénk is megrendelések fognak születni a különböző ágazatokban, mint mondjuk beszállítók felé, vagy bármilyen áru igény megtestesüléseként, az mindenképpen idő, de szerintem ezek meg fognak jönni. Mi azt reméljük, hogy az idei év negyedik negyedévében, jövő évnek az első negyedévében már az első pozitív jeleket e tekintetben lehet látni. És ugye visszatérve az alapkérdéshez, a beruházási hitelek kérdéséhez, ugye először a beruházási döntést hozza meg az adott vállalkozás, és utána ennek a döntésnek az egyik elemeként nézi meg ennek a forrás szerkezetét, hogy belső források vagy külső források, és a külső forrásoknak a mixe, hogy hitel, vagy támogatott hitel, vagy visszanémtérítendő támogatása van ilyen lehetőség, vagy esetleg tőkebevonás, kockázati tőkebevonás, hát az elég gazdag az igénybe vehető forrás mix, és ennek az eredőjeként születik meg a végleges döntés. Mi azért azt látjuk, hogy sok vállalati partnerünk, ugye 20%-os piaci részünk okánál fogva elég komoly rálátásunk van és különböző szektorokra is. A beruházási döntéseket sok esetben már előkészítették, vagy akár meg is hozták, és valóban várnak a kedvező lehetőségre, várnak esetleg egy olyan kedvező programra, amit ki tudnak használni, és úgy eszközlik a beruházást, vagy várnak ezekre az előbb említett folyamatokra, amikor már érződik egy kicsit a gazdaságnak, a vállalati oldalának is a fellendülése. Én azért vagyok optimista, eleve egy optimista ember vagyok egyébként, de azért vagyok optimista, mert az élet nem áll meg. A világ az nem áll le, és az élet nem áll meg. Egy vállalkozásnak a tulajdonosa, a menedzsmentje tulajdonosa tisztában van azzal, hogy egy vállalkozás az dinamikus. Hogyha az eszközparkot én nem újítom föl, vagy én nem bővülök, az nem a jövőbe vezető út. Tehát ezeket a döntéseket meg kell lépni, nyilván időben valamennyire lehet tolni, de ezek meg fognak történni. Ugyanez, ami a lakosságnál történt másfél évvel ezelőtt, ott is elharasztott vásárlásokról, lakás, autó, egyéb tartós eszközvásárlásokról beszéltünk, és ott a lakosság már megindult ezen az úton, ezt követni fogják a vállalatok
is. Én igazából a kérdés igazából az ott valószínűleg ez történik, csak azt nem tudjuk, hogy mindig van valami újabb hullám, ami egy kicsit még mindig távolabbra tolja ezt az elindulást. És ugye itt egy kicsit kezdjünk el a KKV fókuszra menni. A KKV-k esetében, ugye amit említette, hogy ugye a deviza volt, aki a vált hitelt ugye nyomta, de az ugye nem a KKV-nek elérhető, mert minimális az a KKV, akinek export kitettsége van, nem túlságosan erősek a magyar KKV-k nemzetközi összehasonlításba, abban, hogy mennyire tudnak exportálni. És a hazai KKV-knek a hazai finanszírozásnál ugye az egyik legnagyobb tétel az a kamat volt. Korábban néhány hónapon keresztül azt hallgathattuk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kamatszinten lehet hitelt kapni, milyen a piaci kamatszint, mert igazából a vállalkozások nem akarnak beruházni. Most az elmúlt időszakban a Demián Sándor programnak köszönhetően ugye a Széchenyi kártya kamata az 5%-ra, a beruházási 3%-ra ment. A bankok és a kaosznak a hozzájárulásával 50 bázisponttal csökkent a forgóeszköz is, és a legfrissebb statisztikák szerint 50 milliárd forint fölött van a beruházási hiteleknek az havi átlagos folyosítása a Széchenyi kártyában, miközben 24 milliárd forint volt tavaly júliusban ez a összeg. Tehát azt gondolom, hogy most meg lehetett cáfolni, hogy nem azért nincsenek beruházási hitelek, mert nem akarnának beruházni a vállalatok, hanem valószínűleg itt bizony árazási kérdés.
Szerintem is. Tehát egy ilyen döntés, az nem egy tényezős, hanem több tényezős. Nyilvánvalóan az adott vállalkozás nézi, hogy milyen forrásszerkezettel tud beruházni, hiszen a beruházás megtérülését alapvetően befolyásolja, hogy mennyiért szedem hozzá a forrás, mennyiért kapok hozzá hitelt, vagy bármilyen egyéb forrás. De azért az egésznek az origója az az, hogy ő akar beruházni, elindul-e azzal a beruházással, annak a piaci üzleti kockázatát vállalja-e, és időszerűnek tartja-e, vagy sem. Igen, nagyon sok vállalatnál, hogyha ha gondolkozik egy ilyen beruházáson, és lát hozzá olcsó, vagy viszonylag értelmes áruforrás, átbillenti pozitív irányba a döntés, és meglépi ezt az adott beruházást. Tehát a támogatott források mindenképpen segítenek, én is úgy gondolom. A Széchenyi kártyának ez a 3%-os forrása vagy kamata, ráadásul fix kamata, azt szerintem egy kifejezetten jó áru hitel. Itt a Széchenyi kártyánál, ami szerintem egy nagyon jó termék, és már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta visszaigazolta a KKV-szektor, hogy erre van igény, és ez jól prosperál. Nyilván egy szűk keresztmetszete van, a de minimis. Tehát a kamattámogatásnak ugye bele kell férni a de minimis szabályaiba, ami ezt körülbelül azt teszi lehetővé most, hogy egy olyan 400 millió forintot tud fölvenni egy vállalkozás Széchenyi kártya hitellel, ugye a kamat gapnek, a kamat különbségnek a támogatás tartalma miatt, ami ezért egy jó összeg, de azért mindent nem old meg.
Hát ugye erre van az, hogy próbálnak lépni, hogy ezt a de minimis keretet emeljék.
Abszolút, és én ezt nagyon támogatom, ugye amikor még a Covid idején Európában, sőt az egész világon egy krízis helyzet alakult ki, akkor ezt megemelték szabályozók az Európai Unióban ezt a de minimis keretet, illetve Európában ezt a de minimis keretet, ami azt tette lehetővé, hogy ez a 400 milliós összeg körülbelül 1,4 milliárdig akár fel tudott menni. Na, az szerintem egy nagyon nagy lépés volt, ez egy nagy segítség volt, nagyon sokan igényelték is a magasabb összeget. Szerintem ez most is így lenne, hogyha ezt a szabályozó elfogadnák, hogy lehet, hogy nem olyan típusú krízis van, és nem olyan mértékű, de mégiscsak egész Európában a hitelezést segíteni, hogy ezt a de minimis keretet ismét megemelnék. De egyébként azt gondolom, hogy a KKV finanszírozásnál, ami megint csak előre lépés, mindig hitelben gondolkozunk. Egy KKV-nál nem feltétlenül csak a hitel az a megoldás, a forrás bevonásnak a legoptimálisabb megoldása, hanem érdemes átgondolni, milyen forrásmix áll rendelkezésre, és abban a legjobbakat összeállítani. Ebben benne lehet a Széchenyi kártya értelemszerűen, de egyébként ugye a Demián Sándor programnak vannak tőke programjai is, egy KKV-nél, főleg a kisebb vállalatoknál, tehát nem a középvállalatoknál, nem a kisvállalatoknál, hogy mikrokis vállalatoknál, ott kockázati tőkebevonás is azt gondolom attól függ, hogy milyen fázisban van az ott vállalkozás, de lehetséges, illetve különböző tőkebevonás, ami megint csak megerősíti tőke oldalról, és egyébként hitelképesebbé teszi, és olcsóbban tud forrást bevonzani. És még egy gondolat, ha megengedi az export oldalra, valóban nyilván devizahitelt csak az vegyen föl, akinek vannak deviza bevételei, tehát árfolyam kockázatba egy kamat, olcsóbb kamat miatt nem szabad belemenni, mert egy vállalat az a saját tevékenységgel foglalkozon, és ne spekuláljon. Szerintem ez így rendben van, és ez így helyes. Viszont az, hogy exportpiacra ki tudjon menni egy vállalkozás, azért azon lehet segíteni. Például mi ezért kötöttünk egy megállapodást a HEPA-val, hogy szintén aki ki tud lépni és ki akar lépni, azt tudjuk segíteni, és akkor már rögtön tud bővülni, és akkor exporton keresztül tud lennie deviza árbevétele, ami nyilván finanszírozás is olcsóbbá teszi, illetve a tőkebevonás kapcsán ez már inkább a középvállalat alsó szegmense és főső szegmense, aki érdekelt ebben, ott pedig a BÉT-tel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, ami egy BÉT MBH Mentor Hubnak hívjuk, ami tulajdonképpen azt szolgálja, hogy ezek a vállalatoknak egy platformot teremtettünk, hogy a tőzsdén keresztül, a BÉT-en keresztül tudjanak forrást, azaz tőkét bevonni, vagy akár kötvény formájában tudjanak forrást bevonni. Tehát ez, amit mondok, hogy itt a forrásmixet is bővíteni kell, a lehetőségeknek az eszköztárát is bővíteni kell, szerintem ez megtörtént, és ez folyamatosan történik, és ez mind-mind segíti a forráshoz jutást. Tehát a kamatszint fontos, de nem csak a kamatszint fontos.
Beszéljünk majd egy kicsit még a beruházásokat, de egy kicsit menjünk már vissza ez a kamatokhoz, mert bennem azért mindig itt van egy kicsit a kis ördög. A lakossági hitelezésben, bár tudom, hogy Almát Körtével hasonlítunk össze körülbelül, a lakossági hitelezésben jelen pillanatban a piaci lakáshitel kamatokon hát minimális marzsa van a bankrendszernek, ezt azért látjuk, hogy olyan szintek vannak. És ehhez képest a bankrendszer vadul hitelez piaci alapon is, támogatott hitelek is mennek, aztán majd meglátjuk, mi lesz ősztől ezzel az új hitellel. Eközben a vállalati hitelezésben, miközben arról hallunk, hogy a bankok azok stratégiai partnernek tekintik a vállalatokat, és értem szerint leginkább a KKV-król beszélgetünk, itt továbbra is 8-9%-os kamatokon mennek a piaci kamatozású hitelek, és nem láttam még olyan pénzintézetet, aki ilyen komolyabb akciózásba fogott volna, mint amilyen egyébként látható öldökő verseny egyébként a lakáshitelpiacon. Ennyire különbözőek a termékek, vagy ennyire másképp működik a dolog, mert hogy én azt gondolom, hogy aki itt először ebbe a dologba lép, az lehet, hogy itt piacot robbanthat.
Igen, tehát a kettőnek a működési mechanizmusa azt gondolom, hogy nehezen összehasonlítható. Eleve a vállalati hiteleknek a referencia kamata alapvetően a bubor. És ahhoz jön a kamatmarzs. Nyilvánvalóan buborban is, és alkalmazók is lehet fix kamatot adni, tehát le is tudjuk fixálni, akár 5 évre, sőt 7 évre, sőt, akár még 10 évre is. Ez a viszonylag...
Volt néhány ilyen dobozos termékfele a mikrovállalatoknak.
Igen, de az viszonylag ritkább. A lakossági lakáshitelezésnél ott alapvetően a bankok, amikor az árazási döntéseket meghozzák, inkább az állampapír az adott futamidővel hasonló állampapír hozamokat nézik. Tehát, hogyha 5 éves fixingről beszélünk, tehát, hogy 5 éves időperiódusra van lefixálva, akkor az 5 éves, a 10 évesre a 10 évest. Tehát azért annak ott már van egy kamatgap, ez az egyik. A másik, hogy a lakosságnál azt látni kell, hogy a jelzálog hitel tulajdonképpen az az ajtónyitó, ez a door opener hitel, amikor egy új lakosság ügyfelet megszerzek, vagy meg szeretnék tartani egy régit, hiszen aki úgy dönt, hogy egy adott banktól veszi fel a jelzálog hitelét, azért az...
Ez 2 évtizedre elkötelezett.
Akár 25 évre, de 10 évre mindenképpen elkötelezi magát, és az nem csak azt jelenti, hogy akkor ott veszi fel a jelzálog hitelét, hanem ott veszi fel a bankkártyáját, az jövedelme is oda fog érkezni, és az egyéb terméket is onnan fogja igénybe venni. Tehát ez egy picit más dinamizmusú, mint a vállalati oldal, ezért a kamatszinteket is nehéz összehasonlítani. És még egy gondolat, hogy a kockázata azért egy vállalati hitelezésnek a kockázatát egy lakossági jelzálog hitel kockázatával összehasonlítani nem teljesen lehet. A lakossági jelzálog hitelezés ez egy nagyon jól, nagyon erősen leszabályozott, mint hogy milyen mértéket lehet az adott ingatlanhoz, hogyan fogadható az adott ingatlan fedezetként, az adott hitel megterülésének a jövedelmét hogyan fogadhatom el, milyen arányban fogadhatom el, ez mind-mind le van szabályozva. Egy vállalatinál nem lehet így leszabályozni, sokkal színesebb, úgymond a vállalati piac, és annak a kockázatát is be kell áraznia a hitelbe.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.